Advent első vasárnapján az ige szavával, a Zsoltár szavaival köszöntöm szeretettel a gyülekezetet. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked, Istenünknek, az Úrnak a házáért is, jót kívánok neked. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén a 487. énekünket énekeljük, ezt a szép reggeli dicséretet. 487. énekünk első 4 versszakát, az első így kezdődik, magasztallak én téged, Isten egeknek királyát. Hallgassuk meg Isten igéjét Hóseás próféta könyvéből, abból a könyvből, amelyet a bibliaolvasók halózunk szerint ezekben a napokban az Ószövetségből olvasunk. Hóseás próféta könyvének első fejezetének 8 versét olvasom. Itt így szólít meg bennünket Isten igéje. Ez az Úr igéje, amely Hóseáshoz, Beéri fiához szólt, Uzziának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyának az idejében, és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izrael királyának az idejében. Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr, menj, légy feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert túl paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Ő elment, és elvette Gómer, Diblaim leányát, az teherbe esett, és fiút szült neki. Akkor ezt mondta neki az Úr, nevezd el Jezreelnek, mert már csak egy kis idő, és megbüntetem Jéhu házát a jezreeli vérontás miatt, és véget vetek Izrael háza királyságának. Azon a napon összetöröm Izrael íját a jezreeli völgyben. Gómer újból teherbe esett, és leány szült, akkor ezt mondta Hóseásnak az Úr, nevezd őt így, nincs irgalom, mert nem leszek többé irgalmas Izrael házához, és nem bocsátok meg nekik. Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint Uruk Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket. Miután elválasztotta nincs irgalom nevű leányát, újból teherbe esett és fiút szült, az Úr pedig ezt mondta, nevezd őt így, nem népem, mert nem vagyok, nem vagytok az én népem, és én nem vagyok a tietek. Isten áldása legyen az ő igéjén, hogy megértsük, szívünkbe fogadjuk, hogy meghalljuk belőle az örömhírt, és most ezért hajtsuk meg a fejünket fennállva, csendesedjünk el, és így imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is elhoztál bennünket, hogy ünnepelhetünk téged és a te szabadításodat. Köszönjük neked Jézus Krisztust, és azt, hogy nem vetettél el bennünket, hanem elküldted a szabadítót, és vele együtt elküldted a szabadítást mi hozzánk. Szeretnénk most eléd jönni, Istenünk, úgy, ahogyan vagyunk, és megvalljuk neked azt is, hogy akármennyire is szeretnénk igazán rád figyelni, sokszor olyan nehéz ez számunkra. És azért most kérjük a te segítségedet, hogy ebben segíts bennünket, küldd el a te lelkedet, hogy hadd halljuk meg, hadd értsük meg a te szavadat, hadd tudjuk meghallani azt, amit te mondani, üzenni szeretnél nekünk, hadd tudjunk személyesen találkozni veled. Urunk Istenünk, hálát adunk a tegnap délutánért, amikor sokan lehetünk együtt, adventi koszorúkat készítve, és olyan sok szép alkotás született, de arra kérünk, Urunk, hogy ne csak külsőleg legyen szép az ünnepünk, hogy ne csak külsőleg tudjunk készülni erre az ünnepre, hanem tudjunk ott belül is. És most mindannyian, akik itt vagyunk, talán tegnap nem lehettünk itt, de most akik itt vagyunk, erre kérünk, hogy így készíts bennünket is, készítsd a lelkünket is az ünnepre. Mert az adventi koszorú meggyújtásának is akkor van igazán értelme, hogyha ott belül, a lelkünkben, a szívünkben is ég a láng, amit tőled kaptunk. Tüzed, Urunk Jézus, szítsd a szívünkben, hadd lobogjon, lángja, hadd lobogjon elevenebben, ezt kérjük tőled, Urunk. Erre a reggelre víradva azt tapasztaljuk, hogy megérkezett a tél, és az így is ez így is van rendjén, ez így is van természet szerint. De Urunk, jövünk hozzád, és elmondjuk neked, hogy belül, a lelkünkben nem akarunk fázni, nem akarunk dideregni. Kérünk, hogy te legyél az, aki megmelegíted ezen a csípős reggelen is a mi szívünket, életünket. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és add, hogy mi is hadd tudjunk hallgatni téged, igazán meghallani, amit te mondani akarsz nekünk. Felnőtteknek és gyerekeknek imádkozunk őértük is, akik majd külön hallgatják az örömhírt, ők is, add, hogy hozzánk is elérkezhessen a te örömhíred, a te áldásod. Itt a te házadban. Amen. Helyünket elfoglalva készülünk az ige hirdetésére, hallgatására. A 173. énekünket énekeljük, 173. énekünk egy versét. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére. Fennállva hallgassuk meg Istennek azt az igéjét, amely alapján az üzenetét hirdetni kívánom, az ő szent lelk erejét, segítségét kérve. Ez írva található Hóseás próféta könyve második fejezetében, a második fejezet 18, 19, 21, 22 és 25. versében a következőképpen. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Kiveszem szájából a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. És akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek. A nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Amen. Foglaljuk el helyünket. Adventre úgy tekintünk, mint a várakozás időszakára, de azért ez a várakozás a mi számunkra több, hiszen nem csak az ünnepet, nem csak karácsonyt várjuk, hanem azt, akit ünneplünk, aki eljött 2000 évvel ezelőtt erre a földre, aki megérkezett Istenként, testet öltött, és eljött közénk, emberek közé. Ezt is jelenti egyébként a kifejezés eredetileg Adventus Domini, az Úr eljövetele. És ezzel az Úrral szeretnénk találkozni, őrá várunk. Várakozás, eljövetel, találkozás, ezek a kifejezések kapcsolódnak Adventhez. De én most ezen az Adventen, és ezeken az előttünk álló vasárnapokon arra szeretném hívni a gyülekezetet, hogy próbáljuk meg ezeket a kifejezéseket egy kicsit másképpen figyelni, egy kicsit a másik oldaláról, amennyire ezt meg tudjuk tenni, Isten szemszögéből. Mert hogy nem csak arról van szó, hogy mi várakozunk őrá, hogy mi várjuk az ő eljövetelét, és azért, hogy találkozzunk vele, hanem arról is szó van, hogy ő az, aki vár bennünket. És ő már eljött, ő már itt van, és azt szeretné, hogyha mi is ott lennénk a közelében, és tudnánk vele találkozni. Mert ha mi távol vagyunk tőle, akkor annak nem az az oka, hogy ő elérhetetlen, hanem az az oka, hogy mi eltávolodtunk tőle, hogy mi elfordultunk tőle. Erre figyelhetünk most, és így az első vasárnapon már az úrvacsorára készülve is ennek a gondolatkörnek egy aspektusát szeretném kiemelni, amit a mostani igénk is kihangsúlyoz, hogy amikor erről van szó, hogy Isten vár bennünket, és ő hív bennünket, akkor ez úgy érkezik el hozzánk, ez az hívás, az ő hívása, hogy már nagyon sokszor és nagyon sokan ezt a hívást visszautasították. És Isten mégis az ő kegyelméből újra és újra hív bennünket. Ő nem szűnik meg várni bennünket, és ugyanazzal a vágyal vár minket, hogy találkozhasson, és együtt lehessen velünk. Hóseás könyve ennek az isteni mégis szeretetnek az egyik legdrámaibb, legmegrendítőbb leírása és megfogalmazása. Az első fejezetek, amikből most hallottuk az igét, csodálatos módon tárják ezt elénk. Ezekre az igékre figyeljünk, az Isten mégis szeretetére, és arra, hogy mi erre hogyan is válaszolhatunk. Mert az, hogy ezt megértsük, ezt a könyvet, azt is látnunk kell, hogy az egész Szentírás, és azon belül az egész Ószövetség tulajdonképpen végig erről beszél, hogy az Isten hívja, várja az embert magához, az ő népét. És az a kérdés mindig, hogy az ember hogyan válaszol erre. Mert amikor valaki meghallja ezt a hívást, és megérzi, megéli ezt a kiválasztottságot, akkor azt éli meg, hogy ez egy hatalmas csoda. Mekkora méltóság, hogy a Teremtő Isten engem magához hív, és magához ölel. Hatalmas csoda, hatalmas méltóság, de ugyanakkor ebben benne van a kötelesség is, a felelősség is, a feladat is, ami ezzel jár. Az jutott eszembe olyan ez, mint amikor a szülők a gyermeküket, a megszületett gyermeküket veszik először a kezükbe, vagy ránéznek. Különösen az édesanyák élik ezt meg, de az apák is, kicsit talán más hangsúlyokkal, de ugyanígy, én is átélhettem ezt többször is. Nem csak az első gyermeknél éljük ezt át, hanem a másodiknál, meg akárhanyadiknál is. Hogy ott van, kézbe veszem, és azt mondom, hogy mekkora csoda, mekkora ajándék az Istennek. Mekkora hálával tartozom ezért. De ugyanakkor ott van a következő gondolat is rögtön, hogy most már ezért az életért én felelek, rám van bízva. Innentől megváltozott minden, megváltozik minden. És így vagyunk, hasonlóan vagyunk, mert ez tényleg csak hasonlat, amikor azt éljük meg, hogy Isten magához hív bennünket, az ő kiválasztottjai vagyunk, ebben a méltóságban lehetünk, amikor először elérkezik hozzánk ennek az üzenet, hogy az ő gyermeke lehetek, ez felemelő és csodálatos dolog erre ráébredni, erre ráeszmélni. Ugyanakkor ott van ennek a feladata és a felelőssége is, és annak a kérdése, hogy vajon mit kezdek azzal, amit kaptam. Az ember szüntelen rosszat kezd azzal, amit kapott. Ha felapozzuk a Szentírást, akkor ezt látjuk, hogy bizony az ember visszaél azzal, amit kapott. Hogy megéli egy darabig ezt a méltóságot, az Istennek a hívására tud reagálni, de aztán sajnos valahogy az a feladat, az a felelősség, az a kötelezettség, ami ezzel jár, az valahogy elvész, valahogy távol marad. Ezt látjuk a bűneset után is, és aztán ezt látjuk Noé történetében, annak az előzményeként, ezt látjuk Bábel tornya történetében, és utána sorra, ezt látjuk az Ószövetség történeteiben. És minden ilyen alkalommal megtörténhetne az, hogy Isten azt mondja, akkor innentől lemondok rólatok, és nem foglalkozom veletek tovább. Hogyha ennyire hálátlanok vagytok, hogyha így válaszoltok az én hívásomra, akkor nem törődök veletek. És ő mégis mindig azt mondja, hogy próbálkozom tovább, ott vagyok veletek tovább. Újra megköti és megerősíti a szövetségét az emberrel, mégis életben tartja ezt a világot. És ebből az isteni mégis szeretetből élünk mi is ma itt. Ezért lehetünk ma is itt. Ezért hozta fel ezt a szép napját ma is a mi számunkra. Pedig milyen szövetségesei vagyunk, mit teszünk és mit kezdünk ennek a kiválasztottságnak az ajándékával. Folytatódik a történet, Bábel tornya után egy nagyon nehéz és szörnyű időszak következik, és ebben Isten kiválaszt egy embert. Ábrahámnak hívják, és őt megáldja, és az ő népévé teszi. És látjuk itt is, hogy Isten nem adja fel, és kiválasztja ezt a népet azért, hogy rajtuk keresztül mutassa meg az ő kegyelmét, ezt a mégis szeretetét, azt rajtuk keresztül tárja a világ elé, hogy ő mégsem mond le az emberről, hogy felemel bennünket és vezet minket. Olyan ez, megint egy hasonlat, olyan ez egy kicsit, mint amikor egy férfi és egy nő összeköti az életét, elindulnak a közös úton, összeházasodnak, és azt mondják, hogy mi majd másképpen csináljuk, mint mindenki más. Mint a szüleink, akiket láttuk, meg másoknak a rossz példáját, de mi tényleg boldogok leszünk. És az utódaink is azok lesznek, és tovább tudjuk nekik adni azokat az értékeket, amiket mi meg tudunk élni egymással. Ilyen reménységgel tekintenek egymásra, ilyen bizalommal. És valahogy tényleg emberileg mondom ezt, így kötött Isten szövetséget az ő népével, és úgy tekintett rájuk, hogy ő velük majd, ezzel a kiválasztott néppel majd meg tudom élni azt, amit elterveztem ebben a világban, azt az isteni rendet, amiért én megteremtettem ezt a világot, azt a szeretett közösséget, amiben egyedül érdemes élni ebben a világban. És ez a nép rácsodálkozhatott erre a kiválasztottságra. Volt több tagja is, akiknek az életén ez látszik, mert voltak jobb időszakok, jobb korszakok, amikor átérezték azt, hogy mit jelent ez, mekkora csoda ez, hogy így így választott ki magának az Isten, amikor ezzel, ezért erre hálával tudtak tekinteni, amikor meg tudták élni ennek a méltóságát. Amikor tényleg tudták az Istent követni, őt tisztelni, amikor vele tudtak élni, és őt szerették. Mert Isten arra köt szövetséget az ő népével, az akkori népével, meg velünk is, hogy őt szeressük. Hogy csak őt szeressük. Hogy csak őt imádjuk, és csak ő hozzá ragaszkodjunk. Azonban a népnek is volt egy mégis szava. Amikor azt mondta, hogy ez kevés, ez nekünk kevés, ennél nekünk több kell. És ez az emberi mégis, ami azóta is rombolja és pusztítja ezt a világot, ez az emberi mégis, ami rombolja és pusztítja a mi életünket is, az enyémet is, meg a tiédet is. Hűtlenné lesz a nép, nemet mond Isten hűségére, nem tud hálát adni, és nem tudja megélni ezt a méltóságot, és ez a kiválasztottság nem tudja megtartani, és nem tudják ők teremni a viszont hűségnek a gyönyörű gyümölcsét. Minden vallásban van valami jó, gondolják magukban, ebből is vegyünk egy kicsit, meg abból is, és telerakják az életüket bálványokkal, úgy, ahogyan ez most is, ma is, körülöttünk is történik a világban. És Isten és a népe kapcsolata elérkezik egy olyan pontra, amikor, mint egy házasságban, minden kiderül, és ennek következménye lesz aztán. Ekkor a Krisztus előtti 8. században járunk, és ekkor megszólal egy hang, Hósás próféta hangja, de nem csak a hangja szólal meg, hanem az egész élete megszólal. Nagyon, nagyon kemény küldetést kap Istentől, nem tudom, hogy melyikünk vállalta volna ezt fel. Hogy jelként élje a nép elé, hogy mit is jelent Isten számára ez az eltávolodás, ez a hűtlenség. El kell venni egy parázna asszonyt, akiről eleve előre tudja, hogy meg fogja csalni, hogy nem lesz hozzá hűséges. És aztán a gyermekeinek is azokat a neveket kell hordozni, amik erről a hűtlenségről szólnak. Nem könnyű igék ezek, megrendítő olvasni ezt a könyvet. De érdemes olvasni, mert az örömhír is benne van. Philip Yancey, az amerikai teológus azt mondja erről a könyvről, hogy olyan ez, miközben olvassuk, mintha egy házassági veszekedésbe pillantanánk bele. Van, amikor egyébként is van erre lehetőségünk. Itt a kertvárosban talán kevésbé a családi házasövezetben, de mondjuk a lakóparkokban vagy a sorházakban, ahol közvetlenül ott vannak mellettünk a szomszédok, halljuk őket, és ők is hallanak bennünket. Nyitott könyv a családok élete egymás számára. Halljuk ilyenkor, amikor ahogyan kiabál, vagy ők is hallják, ahogyan mi kiabálunk a gyerekekkel esetleg, vagy talán még egymással is a házastársak. Itt belepillanthatunk egy szenvedélyes vitába, amit Isten folytat az ő népével. De azért nagyon, nagyon komoly ez a dolog, mert nem csak belenézhetünk ebbe, hogy amikor a szomszédokat halljuk, annak legalább tudunk örülni, hogy nem mi veszekszünk, hanem ők. De itt arról van szó, hogy amikor ezt halljuk, amit itt ez a könyv ír, akkor kiderül, hogy rólunk is szó van. És egyébként így érdemes olvasni Izrael népének a történetét mindig, hogy amikor róluk szó van, akkor rólunk is szó van. Bennünket is érint. És hogy megértsük, hogy milyen helyzetben hangzott el Hósás próféta szava, betekinthetünk abba az időszakba. Volt egy király, aki nagyon hosszú ideig uralkodott, második Jeroboám, ott az északi ország részben, Izrael területén, akinek ez jellemezte az életét. Eltávolodott az Úrtól, és a bálványisteneket hozta be, és a nép is ezeket az isteneket követte. Nyugalom volt az országban, mert Asszíria még nem érkezett meg, még egy nagyobb ellenséggel volt elfoglalva, és ebben a nyugodt időszakban ott volt a jólét, jólét volt az országban, gazdagodtak, de nem csak a jólét érkezett el ebben a békességes időszakban, hanem ennek a következménye is, úgy, ahogyan ezt ma is látjuk, nem csak a jólét, hanem azzal együtt a visszaélések, az ügyeskedések, az, hogy a nép erkölcsileg és politikailag is nagyon mélyre süllyedt. Egyébként zárójelben ebben az időszakban tevékenykedett még Ámosz próféta is, aki elsősorban a társadalmi igazságtalanságokra hívta fel a figyelmet. És ez azért érdekes, mert azt látjuk el, hogy Isten nem csak az érdekli, hogy vele milyen kapcsolatban vagyunk, hanem az ő számára az is fontos, hogy egymással milyen kapcsolatban vagyunk, hogy hogyan viselkedünk, mi az ő népe egymással, hogyan vagyunk jelen ebben a világban. És aztán Jeroboám után még 6 király következik gyors egymás utánban, letaszítják őket a trónról, vagy megölik őket az utódaik, teljes a káosz az országban, és a prófétának meg kell élnie azt, hogy elérkezik Asszíria, a nagy ellenség most már tényleg, elfoglalja az országot, és elhurcolja a népet, és lerombolja a fővárost is. Húsás, a próféta tud valamit. Mégpedig azt tudja, hogy ezek a dolgok, ezek nem a gazdasági bajoknak a következményei, ahogyan nálunk sem. Ezek a dolgok nem a politikai bajoknak, vagy a társadalmi igazságtalanságoknak a következményei, nem ezekkel kezdődött minden. Óseás tudja azt, hogy mindez azért történik, mert megromlott a népnek az Istennel való kapcsolata. Fölfelé lettek hűtlenek, és minden, ami történik körülöttük és velük, az ennek a következménye. Húsás, akinek a neve azt jelenti, az Úr a szabadítás, az Úr a segítség, ő tudta ezt a titkot, hogy mi az alapvető probléma, hogy a vándorló nép, amikor megérkezett az ígéret földjére és letelepedett, akkor a környező népektől nem csak a földművelés tanulta el, hanem átvette a termékenység Istennek kultuszát is. Megérkezett a Baál kultusz, ennek a bálvány Istennek a tisztelete, és mindaz, ami ezzel együtt jár. Nem rögtön, nem egyik pillanatról a másikra, hanem szépen lassan, fokozatosan és folyamatosan. És itt egy picit tekintsünk a saját életünkre, hogy hogyan is érkeznek abban meg a rossz dolgok. Általában nem egyik pillanatról a másikra. Az idegen Istenek bálványok azok nem is szoktak belépni az ember életébe, hanem megjelennek valahogy, elkezdenek beszivárogni. Ott van Isten az életünkben, de jön még valami más. És aztán ez a még valami, ez a más, ez egyre erőteljesebb lesz, és egyszer csak azt veszük észre, hogy már ez az, ami uralkodik az életünkben. És Isten e felett mélységesen szomorkodik, és haragszik. Ezt látjuk ebben a könyvben. És gondoljunk bele, hogy mennyire fájhatott neki az, amit lát. Hogy mennyi mindent tett az ön népért, és hogy fájhatott neki, hogy ők ezzel semmit sem törődnek. Hogy fájhatott neki az ő hűtlenségük. És hogy fájhat neki a mi hűtlenségünk, hogyha ezzel találkozik. És mi is végig gondolhatjuk, hogy mennyi mindent tett már ő az életünkben. Mennyiszer mutatta meg az ő kegyelmét, az ő szeretetét, irgalmát felénk. Itt a hűtlenségről van szó, és egészen emberi módon szólok megint, Isten mennyi mindent beletett az ő népével való kapcsolatába, mennyi energiát belefektetett, és mennyi mindent beletett a mostani népével való kapcsolatába, az egyházzal, a gyülekezettel, a mi személyes életünkkel való kapcsolatába, és mennyi energiát rakott bele, és vajon mi mit kezdünk ezzel, mit kezdünk a szívét, lelkét, értünk odaadó Istennel. Hány házasság megy tönkre hűtlenség miatt? Hány férj és feleség számol be erről mélységes szomorúsággal, hogy mit kellett átélnie? És tudom, hogy nem egyszerű ez a kérdés, soha nem fekete-fehér, soha nem csak az egyiken múlik, hanem mindig ott van mind a kettő, és mind a kettőjük a felelősség. De mit érhet át az a valaki, akit megcsalnak, aki átél, hogy a társam hűtlenné vált hozzám? Mekkora fájdalom ez? Pedig nem így kezdődött. Egy házasság sem így kezdődik, hanem úgy, ahogy az előbb is mondtam, majd mi megmutatjuk, hogy lehet ezt másképpen csinálni. Mi hűségesek leszünk, örökké egymáshoz. És aztán mi lett belőle? Mi lesz belőle? És azért mondom ezt, mert hogy értsük azt, hogy Istennek mennyire fáj az, amit lát, hogy mit él ő át, amikor az ő népére néz, és látja ezt a hűtlenséget. Aki látott már ilyet maga körül, vagy maga átélte, az pontosan tudja, hogy miről van szó. És azt is tudja, hogy ilyenkor nem csak a szomorúság jelenik meg, hanem egy idő után a harag is, az váltja fel. És itt is ezt látjuk, hogy Isten szomorkodik, de haragszik is, tud haragudni is. És megint zárójelben hadd mondjam, sokan ezért nem olvassák, vagy nem szeretik olvasni az Ószövetséget. Mert azt az Istent keressük mindannyian természetünk szerint, aki kegyelmes, aki szeret, akihez mindig lehet oda menni, és ez igaz is. Ez igaz is, ez így is van, de azt is látnunk, hogy ő tud szomorkodni is, és tud haragudni is. És hogyha az Ószövetséget valaki félre akarja tenni, akkor azzal az Isten kép csorbul, és nem látjuk, hogy ki ő igazán. És azt is hozzátehetjük, hogy az Új Szövetségben, hogyha nagyon figyelmesen olvassuk, nem csak az Isten kegyelme jelenik meg, hanem az ő haragja is. Ha máshol nem vesszük észre, akkor vegyük észre Jézus keresztjén. Ott látszik leginkább az Isten haragja, amit a bűn felett érez. Mit jelent az ő szeretetét elutasítani, és hogy érez ő, és mi az ő válasza? Itt a fejezetnek az első felében olvasunk ilyen szavakat, csak röviden hadd idézem ezt, hogy érzékeljük, mit is jelentett ez a nép számára, mit mondott Isten. Azt mondja nekik, pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert ő nem feleségem, és én sem vagyok a férje. Tüntesse el arcáról a paráznasság jelét, és melléről a házasság törés jelét. Különben levetkőztetem, és olyan mesztelenné teszem, amilyen születésekor volt, olyanná teszem, amilyen a puszta, olyanná változtatom, amilyen a szikkadföld, és szomjan hagyom halni. Nagyon kemény szavak. Nem szívesen halljuk és olvassuk. Hogy mondhat Isten ilyet? Hát úgy mondhat, hogy ő is haragszik. És ezért kapja Hóseás prófét ezt a feladatot, hogy ezt ábrázolja ki, hogy a gyermekei a nevükben is nem csak a nép eltávolodását, hanem Isten haragját is hordozzák. Az egyik magyarázó azt mondja erről a könyvről, hogy a legérzelmesebb és a legszenvedélyesebb könyv a Bibliában. És ennek két pólusa is ott van, a szenvedélyes harag és szomorúság, és a szenvedélyes szeretet, már-már szerelem, amivel Isten fordul az ő népe felé. Ez a kettő váltakozik. Ezt látjuk ebben a könyvben, hogy Isten tud haragudni, de azért haragszik, mert szeret. Mert azt tud igazán haragudni, aki igazán szeretni tud. Aki nem szeret, azt nem érdekli, az nem foglalkozik vele, az nem törődik vele. Nehéz ezt a könyvet olvasni, de hogyha nem adjuk fel, akkor találkozunk a másik oldalon, Istennek a szenvedélyes szeretetével. Ezért olvashattuk itt az alapigényben, akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek. A nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Igen, Isten nem adja fel, ezt látjuk, hogy ő mégis szereti a népét, mégis szeret bennünket, mindenek ellenére. Pedig ahogyan Hóseásnak át kellett élni mindezt, hogy ő elvette ezt a parázna nőt, és méltóságra emelte, mindent megadott neki, és aztán ő ugyanott folytatta, ahol abba hagyta korábban. És Istennek ezt kellett átélni az ő népével, és időnként ezt kell átélnie velünk kapcsolatban is naponként, de ő mégis szeret. Hiába emelt fel, hiába emel ki bennünket, mégis vágyunk valahogy vissza abban a régi állapotban, és ő mégsem adja fel, és a próféta ezt éli oda jelképként a nép elé. De hogyha Hóseás nehéz, akkor gondoljunk Jézus Krisztusra, aki a legteljesebben elérte az emberek elé, hogy mit is jelent az, amikor Isten odaadja a legtöbbet, a legdrágábbat, és az ember az ember elveti, elfordul tőle. Isten elküldi a fiát, az ő küldöttjét, és az ember elfordul tőle, és keresztre feszíti. Ezért sír Jézus Jeruzsálem felett, amikor meglátja, és azt mondja, hogy ez a nép nem ismerte fel az ő meglátogatása idejét. A régiek meg tudták, hogy mit jelent ez. Amikor bajok, betegségek, nehézségek érkeztek, akkor azt mondták, az Isten meglátogatott bennünket. De azért látogatott meg, hogy megmutassa, hogy felnyíljon a szemünk, hogy hűtlenek lettünk, és visszatérhessünk hozzá. És Jézus azért sír, mert a nép nem ismerte fel a meglátogatás idejét. És mit tesz ekkor Isten? Megint csak emberi logikával azt gondolnánk, hogy most aztán tényleg azt mondja, itt van a vége. Hogy most már tényleg nem folytatom. És ehelyett mi következik? Az következik, hogy Isten éppen Jézus Krisztus keresztjén tárja szélesre a kaput. Hogy nem csak a választott nép fiai érkezhetnek meg az ő közelébe, hanem bárki más, azok is, akik vér szerint nem oda születtek abba a népbe bele, és azt mondja nekik is, nekünk is, hogy ti is lehettek az én népem, ti is lehettek az én gyermekeim, pedig nem oda tartoztatok születésetek szerint, de tiétek is a kegyelem. Ahelyett, hogy a büntetés érkezne, ahelyett Jézusra terhel minden bűnt és annak minden büntetését, hogy ő benne legyen nekünk életünk, és ő általa lehessünk ott az Isten közelében, hogy nekünk is azt mondhatja, eddig nem népen voltál, de most már az vagy, mert már tiéd az én kegyelmem, kitárja a szívét Isten előttünk. És így érkezünk meg ahhoz a mondathoz, gondolathoz, kérdéshez, amit szeretnék feltenni a gyülekezet tagjainak. Magamnak is megfogalmaztam, feltettem ezt a kérdést, nem könnyű válaszolni rá, végig gondolni, de ha meg tudjuk tenni őszintén, akkor az oda vihet bennünket, mégiscsak őhoz. Ez a kérdés az úgy hangzik, hogy mi történne akkor, hogyha Isten úgy lenne hűséges hozzánk, ahogyan mi vagyunk hűségesek hozzá. Miközben mi pedig úgy lennénk hűségesek hozzá, hogyan ő most hűséges velünk. Nem tudom, hogy követhető volt-e, vagy érthető, de talán értjük. Mi lenne akkor, hogyha ő annyira lenne hűséges, mint ahogy mi vagyunk? Mi pedig ott lennénk mindig, feltételek nélkül, mindig ott maradnánk mellette, akármi történik, ő pedig úgy lenne ott velünk, ahogy mi vagyunk ott vele. Hol igen, hol nem. Hol egy kicsit jobban, hol kicsit kevésbé. Hogy érintene ez bennünket, és mit kezdenénk ezzel? Hogy éreznénk, hogyha ez megtörténne? Hogyha megrendülnénk az Isten hűségében? Hogyha egyszer megtapasztalnánk ennek a hiányát? Azt gondolom, összeomlana minden, és összeomlana az egész hitünk, meg az egész életünk. És Isten ezt éli át az ő népével, és ezért van az, hogyha mi szeretnénk változni, szeretnénk ott lenni az ő közelében, akkor erre nem az indít bennünket, hogy félünk a büntetéstől, mi lesz, ha nem engedelmeskedünk, hanem az indíthat hozzá közelebb, hogyha arra gondolunk, hogy mi nem akarjuk őt megbántani, nem akarunk neki szomorúságot okozni, hanem szeretnénk valahogy kifejezni azt, hogy mennyire értékes megtartjuk, hogy ő így fordul felénk, ilyen szeretettel jön felénk. A régiek, a reformátorok ezt úgy mondták, hogy háládatosságból. Hálából. És majd most, amikor az urasztalához jövünk, akkor ezt fogjuk elmondani, hogy hálából én szeretném odaszánni az életemet. Azért, amit Isten értem tett és tesz folyamatosan, folyamatos hűséggel. Őt nem kötelezi erre semmi, nem kötelezte arra semmi, szabadon döntött erről, hogy odaadjon mindent értünk. Mert ez az Isteni mégis, ami megtart bennünket. És ez az, ami arra hív, hogy mi is ott legyünk. És az ő választott népének tagjai, az ő gyermekei lehessünk. Hogy ő mire olunk is azt tudja mondani, hogy az én népem, és mi azt tudjuk mondani, én Istenem. És hogyha ezt átéljük, akkor megélhetjük azt, hogy ő mennyire felemel és kiemel bennünket, és az arra indíthat, hogy tényleg valóban ehhez méltóan, hálából oda tudjuk szállni magunkat. Adja Isten mindannyiunknak, hogy tudjunk ebben növekedni. Tudjunk növekedni a hűségben, hogy egyre nagyobb hálával és egyre tisztában tudjuk megélni a méltóságunkat, a kiválasztottságunkat, azt, hogy ő elhívott, és mi az ővei lehetünk, az ő gyermekei. Végezze ezt bennünk, ezen az adventen is, ebben az időszakban is, és indítson bennünket így, ezzel az Isten tisztelettel és az úrvacsorai közösséggel is, hogy mindez a miénk lehessen. Amen. Fennállva folytassuk a magunkban megkezdett imádságot. Köszönjük neked, Urunk, Istenünk, a jó hírt, az örömhírt, hogy te eljegyeztél bennünket magadnak, hogy te vársz minket, hogy a tiéd legyünk mindig, és hűségben tudjunk élni veled. Köszönjük neked azt, hogy te nem adod fel, hogy most is itt van a te mégis szavad, és ezzel szólongat bennünket, és köszönjük neked, hogy sose késő, amíg halljuk ezt a szót tőled. Köszönjük neked ezt a reggelt, és ezt az Isten tiszteletet. És te látsz bennünket, Urunk, és tudod azt, hogy mi mennyire szeretnénk téged követni, és mégis mennyi elesést, hibát, bűnt hordozunk magunkban. Arra kérünk, hogy segíts nekünk felállni, tovább menni, megerősödni, hogy abban, hogy veled mindig lehet újat kezdeni. Köszönjük a te kitartásodat, a te hűségedet, és köszönjük, hogy a te nevedben valóban mindig lehet újra indulni. Szeretnénk ebben megerősödni, megnyugodni, és szeretnénk ennek a jó gyümölcseit teremni. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg bennünket, áld meg a te igédet közöttünk. Köszönjük, hogy most is elérhetett hozzánk, és áld meg minden azt alkalmat, amikor találkozunk a te szavaddal, amivel hívsz magadhoz, amivel felmutatod, hogy te ott vagy velünk, és azt szeretnéd, ha mi is ott lennénk a te közeledben. Kérünk, hogy használj bennünket, és áld meg minket a szeretteink körében is, akiket ránk bíztál, akik talán most nincsenek is itt, hogy az otthonainkban tudjuk a te szeretetedet továbbadni, azt képviselni ő feléjük is. Urunk, kérünk, hogy vezess minket, és segíts a mindennapi harcainkban, a küzdelmeinkben, az önmagunkkal való küzdelmeinkben is. Adj erőt, hogy rád figyeljünk. Kérünk, hogy így erősíts meg most is. Így indíts el az ünnep felé, így legyél velünk az előttünk álló hetekben, időszakban. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy megterítettük az úrasztalát, és úrvacsorai közösségben lehetünk advent első vasárnapján együtt. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, mint a hála áldozatunk és Isten tiszteletünk részét. Előttünk álló gyülekezeti eseményeket, programokat hirdetek a jövő héten. Szerdán délelőtt a babamama kör alkalmát tartjuk, jövő hét vasárnap délután a házaskör alkalmát fogjuk majd tartani. És adventben két különlegesebb, még különlegesebb vasárnapra is készülünk, ami előttünk van. Az egyik 15-én lesz, amely de vendég ige hirdető érkezik, evangelizációs Isten tiszteleten lehetünk együtt, amikor különösképpen is hallhatjuk Isten hívogató szavát, mi magunk is, de mi magunk is megtehetjük, hogy hívogatunk olyanokat, akikről úgy gondoljuk, hogy jó lenne, ha ők is meghallanák ezt a hívó szót. Most még nincsenek itt, de őnekik is szükségük van az Isten kegyelmére, annak megtapasztalására. 15-ére így készüljünk, mi is lélekben, imádságban jelenlétünk el, és gondoljunk azokra, akiket meg tudunk szólítani, hogy hívjuk őket. Vendég igehirdető érkezik, Bartos Gergely, lelkipásztor Hévíz Györgyről. Megérkeztek a jövő évi bibliaolvasó kalauzok is, lehet ezekből vásárolni a gyülekezeti teremben. És azok számára mondom, illetve őket kérem, akik még nem töltöttek ki gyülekezeti adatlapot, ezeket osztogattuk most az elmúlt vasárnapokon, de folyamatában tesszük ezt, hogy frissítsük az adatokat, és a jövő évi választói névjegyzéket is össze tudjuk állítani. Kérném, hogy aki még nem tudott kitölteni a lapot, akkor jelezze, és akkor adunk neki. Amikor legközelebb érkezünk, akkor vissza lehet hozni ezt a lapot. És akkor készüljünk az úrasztalához. A 487. énekünk 8. versét énekeljük. 487. énekünk, amelyet már megkezdtünk az Isten tisztelet elején. Ennek a 8. versét keressük meg. Uram, egyedül vagy jó, te vagy út, élet, igazság. Amíg segítségünk és úrvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése is jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Úgy, ahogy a Pál apostol adja elénk a korintusiakhoz írt első levelének 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek, hogy én emlékezett ember. Hasonlóképpen a porrat is vettem, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetembe. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, ami eljön. Az apostol hozzáteszi még, azért, aki méltatlan eszi az Úr kenyerét, vagy iszta az Úr poharát, létkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. Tegyük meg, amire hív bennünket az apostol, vizsgáljuk meg magunkat, tartsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy készülhetünk az ünnepre. Köszönjük, hogy elhoztad újra ezt a napot, ami számunkra. És talán már meg is kezdtük a készülődést sok szempontból, talán már azon is gondolkodunk, hogy mi is lesz az ünnepi vacsora, hogy hol leszünk vendégségben, vagy kit hívunk meg magunkhoz ezen az ünnepen. Olyan sok mindent teszünk azért, hogy szép legyen ez a néhány nap. Olyan sok előkészületet teszünk ezért. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak mi készülünk, hanem te szeretnél bennünket felkészíteni igazán. És köszönjük, hogy te is már most vacsorát készítettél a mi számunkra, vendégséget, ahová hűz bennünket, ahova megérkezhetünk, és ahol valóban veled találkozhatunk. Urunk, köszönjük neked, hogy így vársz most is bennünket, és hogy megerősítettél ma is, hogy te itt vagy, hogy te nem vagy messze. Egy lépésnyi, egy imádságnyi távolságra vagy tőlünk, és ha mi megtesszük azt a lépést, ha mi kimondjuk azt a néhány szót, akkor ott vagyunk, ott lehetünk te veled. Így szeretnénk most jönni a te asztalodhoz.
és megvalljuk, tudunk, hogy igen, sokszor nincs bennünk elég nagy hála felé. Sokszor hűtlenek tudunk lenni. Úgy, mint olyanok vagyunk, mint a rossz gyerekek, vagy a rossz házastársak, akik egymásra mutogatnak, és azt mondjuk a másiknak, hogy te vagy a hibás, hogy miattad jutottunk ide. És időnként még neked is azt mondjuk, Urunk, hogy máshogy kellett volna neked rendezni a dolgokat. De köszönjük neked azt, hogy te mégis hívsz és vársz magadhoz, hogy elemelj, hogy kiemelj abból, amiben vagyunk, hogy megtisztíts és meggyógyíts bennünket. Így jövünk most ennek a vágyával, te hozzád, és azzal a vágyal, hogy valóban te készíts bennünket, te indíts el bennünket az ünnep felé, hogy belegyárassuk végig ezt az utat, a hétköznapokat is odáig, és hogy így lehessünk közel, egyre közelebb te hozzád, egyre közelebb egymáshoz. Áldott legyen a te neved, ezért a hatalmas ajándékért, áldott legyen a te neved, a kiválasztottságunkért, az elhívásodért, a méltóságért, amivel megajándékozol bennünket. És Urunk, mi megvalljuk, hogy ezt nem érdemeljük, meg tőled, hogy nem tettünk ezért semmit, de tudjuk azt is, az ige nyomán, hogy nem ezért vagyunk méltatlanok, mert létkeztünk, akkor vagyunk méltatlanok, hogyha nem tudjuk és nem valljuk meg előtted, hogy szükségünk van a te kegyelmed és megváltásodra. Így jövünk hozzád, Urunk, ezzel a szükséggel, ezzel a vágyakozással, kérünk, hogy hallgass meg bennünket, hallgass meg imádságunkat a magunkban, csendben elmondott imádságot is. Amen. Fennállva valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el az apostoli vallással, hogy hiszek Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ami Urunk szülöttiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadt a halottak között. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Mindezek után még néhány kérdést teszek fel, amelyre őszinte szívvel és hallható szóval válaszoljunk. Kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélőszék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztus megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszer és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátott. Igen, válaszoljuk, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztus általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Mindezek után ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti egy kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Annyian válaszoljuk, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgálja, Hirdetem nektek a ti bűneitek bocsánatát, és az örök életet, amit megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, Jézus Krisztus érdeméből, mindazoknak, akik tőle hittel kérik, és alázatos szívvel elfogadják. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk az asztalához. A szokott rendben először az énektábla felül padsorból érkezenek a testvérek, aztán a másik padsorból is a terem felől. A tudatosabb ételünk alatt a 464. énekünktől kezdődően énekelj dicséreteinket. Sorban az első 464. dicséret első vers így kezdődik. Jöjj királyom, Jézusom, szívem, íme, megnyitom. És szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát, és ígérhettünk vele mi is, advent első vasárnapján az ő kegyelméből, ne tegyük hiába valóvá az ő kegyelmét, ezt kérjük most imádságban, és köszönjük meg azt, amiben részesített bennünket. Urunk, valóban most ez az egyetlen kérésünk, hogy amit tőled kaptunk, azt megtartassuk. Hogy amit te megmutattál nekünk a te elhívásodban, ahhoz tudjunk ragaszkodni, és tudjunk ragaszkodni te hozzád is. És így kérünk az előttünk lévő időszakért, amire most indítottál ezzel az Isten tisztelettel is bennünket, hogy amikor eljövünk a te asztalodtól, akkor ott legyen bennünk a vágy újra visszajönni, visszatalálni hozzád, ott lenni a te jelenlétedben mindig. És Urunk, elég hozzuk azt a vágyunkat, hogy ezt az időszakot te áld meg, a te áldásod legyen rajta. Talán úgy vagyunk, mint a házastársak a házasság elején, hogy mi majd másképpen csináljuk, mint mások. Talán minden évben így vagyunk mi advent elején, hogy ez az advent most más lesz, mint ahogy szokott lenni, sokkal mélyebb, és sokkal csöndesebb, és sokkal inkább a te közeledben való. Urunk, ezt mi elhatároztuk, és ez mégis sokszor kevés. Arra kérünk, hogy te támogasd meg a te lelkeddel ezt az elhatározást, ezt a vágyat. Te add a te erődet, a te segítségedet, hogy valóban így lehessen. Ezt kérjük most, hogy ilyen adventünk lehessen, ami rád mutat, ami rólad szól, ami valóban a te jelenlétedben áldott, jelenlétedben telik. Amen. Isten tiszteltünk végéhez közeledve a 446. énekünket énekeljük. Nincs a táblán, de ez az áróénekünk. 446. énekünk két versét, Uram, bocsáss el népedet békével. Önnel fogadjuk az áldást, és utána a nemzeti imádságokat, a himnuszt énekeljük majd el. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizzen meg a ti lelketeket, testeteket, elméteket, fedhetetlen épségben, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az Isten, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Isten velünk, áldás, békesség!